Iger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az Inforádió YouTube csatornáján, valamint az infostart.hu oldalon is megtekintetik. A praxis közösségek létrehozása, aminek a kísérleti működését nagyon jónak értékelték, az hol tart?
Tudomásom szerint egy pályázat lezárása következtében most már ezeknek az alakítása küszöbön áll, vagy már alakítják őket. Ugye ez önkormányzati egyetértés is szükséges volt, tehát ez egy komplexebb jogi folyamat, amennyire én tudom, bár ez nem közvetlen kamarai kérdés, tehát nincs róla direkt információm, de jó néhány praxis közösség megalakulása küszöbön áll.
Sürgősségi ellátásban most mi a probléma?
Gyakorlatilag ugyanaz, mint korábban. Több sebből vérzik a kérdés. Jelentős szakember hiány van a sürgősségi ellátásban, és nagyon jelentős indokolatlan igénybevétel. Ez a kettő egymásnak feszül, és állandóan tumultuózus jeleneteket eredményez a sürgősségi ellátásban, különösen a kórházi sürgősségi ellátásban. A házi orvosi alapellátás ügyeleti rendszerében, amely szintén a sürgősségi ellátás része, ott jelen pillanatban a finanszírozás a legnagyobb probléma, megint vissza kell mutatnom a jelenleg tárgyalásra kerülő költségvetésre, amelyben új szintén még mindig több mint 10 év után sem jelenik meg olyan tétel, amely a házi orvosi alapellátási ügyeletek több mint 10 éve megállapított alapdíjának az emelését irányozna elő, ami már olyan alacsony ügyeleti díjakat produkál, hogy nem akarnak a házi orvosok ebből ezért a munkát elvégezni, vagy kényszeríteni kell őket sok helyen. És hát a harmadik része a sürgősségi ellátásnak a mentés, itt van a legnagyobb fejlődés, azt kell mondjam, hogy talán a mentés van jelenleg leginkább rendben.
De az indokolatlan igénybevétel, ez a mi sarunk, a betegek sara, vagy a rendszer nem tudja ezt kezelni?
Hát nézze, ez egy társadalmi kérdés, nem véletlenül kell visszautanom 6 pontra, a 6 pontban benne van a kötelező egészségtanoktatás bevezetésének igénye is, a beteg, a lakosság edukálatlansága magyarul, az egészségtudatosság hiánya, és az egészség, saját egészségével kapcsolatos tudatlanság és tájékozatlansága rengeteg felesleges igénybevételt szül. Hosszú évek tapasztalata mondatja velem azt, és az kamara is ezt az álláspontot foglalja el, statisztikákra alapozva, hogy akár a sürgősségi osztályok, akár a mentőszolgálat, de különösen a házi orvosi ügyeletek igénybevétele 70-80%-ban nem indokolt. Sokszor a beteg maga meg is mondja, nem értem rá akkor, nem tudtam napközben jönni, dolgoztam, strandon voltam, ez az amaz, most jövök, mert én most akarom, várakoznom kellene a vizsgálatra egyébként, de a házi orvosom azt mondta, ha bejövök a sürgősségire, akkor rögtön el fognak látni, mert kénytelenek, és hosszan sorolhatnám a hamis indokokat. Ezeket mind le kellene fejteni ahhoz erről a rendszerről, hogy ez a rendszer igazán közmegelégedésre tudjon működni.
De ha lefejtenék, akkor a beteg azzal szembesülne, hogy nem látják el, pedig bement a sürgősségére. Az orvos meg azzal, hogy ott egy beteg, aki sürgősségére jött, és mivel még hozzá se nyúlt, nem tudja, mi baja. Tehát el kell látnia.
A lefejtést, te nagyon jó fogalmazott ön, tökéletesen így van. Ez a dolognak a 22-es csapda, ezért a lefejtést nem akkor kell elkezdeni, mikor betámoljog a beteg, vagy becsámborog a beteg a sürgősségi osztályra, mert akkor már a hajó elment. A lefejtést ott kell elkezdeni, oda ne is menjen.
De ki nem engedi oda menni? Amikor a beteg szabad magyar ember választójoga van, oda megy, ahova akar.
Hát természetesen ezért kellene, tehát ez a dolog már a hónapra nem oldható meg. Vagy két út van. Az első út, amit most mondok, szándékosan illuzórikus, vagy odaállítok 5-ször ennyi szakembert, kérdés, hogy honnan, tehát magyarul gátlástalanul és korlátlanul mindenkit kiszolgálok. Jön, van elég doktor, van elég nővér, minden van, és egy furton-furt rendelést folytatunk a bőrgyógyászattól, a nőgyógyászatig, meg a gyerekgyógyászattól, mit tudom, ilyen sebészetig, mindenki oda jöhet, és ott egy ilyen interdisziplinális, tehát magyarul szakmák közötti folyamatos rendelés folyik. Ez nyilván nem sürgős.
Legyen, aki finanszírozza, akkor megy.
Így van. Meg se hely, se pénz, se paripa, semmi nincs rá. Kettő, megtanítjuk a lakosságot, hogy mire való a sürgősség. Valóban meg akarjuk tanítani. Most bocsánatot kérek, mondok egy nagyon csúnya példát. A közszolgálati rádióban minden órás műsor előtt van arra pénz, valaki megfizeti, hogy egy bizonyos, hát, hogy is mondjam, a potenciával kapcsolatos szernek a reklámja bekerüljön. Miért nem minden órában a közszolgálati csatornákon keresztül azt mondja el egy percbe, ehelyett, közpénzen akár, hogy mire való a sürgősség, hogy kell azt használni, miért nem ez folyik a csapból is?
Hogyan akarják erre az embereket megtanítani? Honnan lesznek először is olyan oktatók, akik ezt el tudják mondani? Mert nincs ma egészségtanoktatás az általános iskolákban, sehol.
Magyarországon egészségtantanár képzés jelenleg a Pécsi Tudományegyetemen zajlik, tehát igenis van ilyen szaktanár képzés.
Látott már élő ilyen tanárt, aki igen, tanít valahol?
Hogyne, természetesen láttam már ilyet, van is ilyen ismerősöm, de természetesen, hogyha ez egy megint csak egy nemzeti program lenne. Itt kérem, itt beszéljünk magyarul. Itt a nemzeti programokról kell beszélni. Nemzeti programra van szükség a paraszolvencia megszüntetésre, nemzeti programra van szükség a lakosság egészségnevelésére is. Ezek komoly politikai elhatározást és ráfordítást igényelnek. Ha ezt nemzeti program szintjére emelik, akkor ehhez megvannak a megfelelő szolgálati csatornák, meg lehet emelni a megfelelő szaktanárképzést, be lehet vezetni a nemzeti alaptantervbe ennek a kötelezettségét, felmenő rendszerbe, óvodától, mert már az óvodás gyerekeket is amerikai példákat tudok mondani, lehet olyan ügyes játékokra tanítani, amelyeknek van elsősegélynyújtó szerepük adott esetben, és ez egészen fel lehet vinni gyakorlatilag a 12 osztályos tanítás folyamán, nem tudom milyen horribilis óraszámba, de szisztematikusan is számon kérhetően.
De szeretik a magyarok, hogyha megmondják nekik, hogy hogyan kell élniük, mert az egészségtan oktatásban benne lesz, hogy ne igyál már annyi pálinkát, ne dohányozzál már annyit, ne zabálj már ennyit.
Kedves szerkesztő úr, a magyarok nem szeretik, ha megmondják nekik, hogy mit akarnak, de a magyarok elvárják azt, hogy őket lehetőség szerint ingyen, de a legmagasabb szinten egészségügyi ellátásban részesítsék, ha becsámborognak a sürgősségére, akkor azonnal mindenki hasra vágódjon előttük, és 5 percemből az MR vizsgálattól kezdve az idegsebészig mindenki rendelkezésre álljon, mert neki egyébként 3 hete fáj a feje, de napközben nem ért el rá elmenni a házi orvosához, mert akkor ő dolgozik, ahhoz nem fájt a feje, és akkor sorolhatnám. Nem akarom bántani a pácienseinket, szeretem a betegeimet, magam ma is gyógyítok, ülök a mentőautón és rendelek a háziorvosi rendelőbe időnként. Tudom, miről szól ez a történet. Tudomásul kell venni, és a politikának fel kell vállalni, hogy igenis a társadalmat erre meg kell tanítani. Nem kell ettől visszarettenni. Ha mindentől rettenünk, akkor csak fokozódik a káosz.
Nem tartottul, hogy erre még soha senki nem akarta megtanítani a társadalmat. Miért pont most kezdeni el bárki? Ez egy kockázatos terület az egészség, hogyha hozzányúlni kockázat.
Hát jó. Lehet mérlegelni. Van egy rövid távú kockázat, és van egy hosszú távú kockázat, még többen fognak meghalni, még kevesebb lesz a gazdaságban hadrafogható munkaerő, még kevesebb lesz a munkaerő, aki megtermelje a nyugdíjasoknak a nyugdíját, és gyakorlatilag egy nemzethalált vizionálunk. Ezért van szükség erre.
Szakorvosból hol van hiány ma Magyarországon?
Mindenütt.
Minden területen? Az összes szakmában?
Igen, gyakorlatilag ezt lehet mondani. Egyébként itt fekszik előttem az összefoglaló jelentés. Ma fog újra tárgyalásra kerülni az kamara délutáni elnökségi ülésén, amiben a területi szervezetek tanácsa májusi összevont értekezletén a területi vezetők megyéről megyére számot adtak arról, hogy milyen a helyzet az ő területükön a betegellátásban. Ilyen szavak vannak benne. Az orvos létszám nagyon rossz. A helyzet területünkön nagyon nagy orvos hiányt jelez, a legsiralmasabb helyzet ebben és ebben a kórházban, a kórházok humán erőforrása az valami gyalázat, az alapellátásban a helyzet rendkívül katasztrofális, és hosszasan sorolhatnám, nem akarok megyéket itt kiszerkeszteni. Tehát igenis, gyakorlatban problematikus az egész betegellátás, ezen alapvetően kell változtatni.
Hol vannak? Külföldön? Akik korábban itt voltak, azért nincsenek?
Nézze, az Európai Unióhoz csatlakozásunk elmúlt lassan 15 évében, 15. évben járunk már. Sajnos valóban közel 10 000 jól képzett szakorvost elvesztegettünk, és ez annak ellenére így van, hogy ám bár ezt mi fölhívtuk a figyelmet 2003-ban, hogy ez be fog következni, ahelyett, hogy tettek volna valamit, bennünket riogatásra vádoltak, és bár most az utóbbi években látványosan csökken az emigráció, ennek két oka van, egyrészt nincs, aki már emigráljon, másrészt pedig a belső migráció egyre nagyobb. A magánellátás szívja el a szakembereket, és ilyen szempontból nekem teljesen mindegy, hogy egy budapesti magánklinikán vagy Londonban dolgozik a doktor, ha a közfinanszírozott egészségügyben nincs ott.
Magánellátás és az állami ellátás viszonyát azt hogyan akarják rendezni? Érdekeket fognak sérteni, ez az első lépés valószínűleg.
Teljesen természetes, de itt megint azt gondolom, hogy az államnak a sarkára kell állnia. Ha igaz az, és már pedig legutoljára tegnap vagy tegnap előtt hangzott el ezzel kapcsolatban nagyon komoly kormányzati nyilatkozat éppen az egészségbiztosító vezetője részéről, hogy igenis deklaráltan teljes körű, stabil, közfinanszírozott állami egészségügyi ellátást garantál Magyarország, akkor ehhez a feltételeket financiálisan és emberi erőforrásban is garantálni kell, és ehhez képest a magánellátás, amely virágozik, kívánom neki, legyen szakmailag kifogástalan, ellenőrzött, és nem összemosható sehol sem, sem területileg, sem fizikailag, sem semmilyen módon a közfinanszírozott közellátással.
De azt hogy akarják megoldani, hogy a közfinanszírozott közellátásban dolgozó orvos, amikor vége munkaidejének, átmenjen a város másik végébe a magánellátásba, háromszor annyi pénzért dolgozni, majd utána másnap reggel visszamenjen a közellátásba dolgozni.
Először is
szabad ezt, ember, azt csinál, amit akar.
Abban a kontextusban, ahogy ön ezt most elmondta, nem szabad ember, és nem csinálsz, amit akar, mert erre törvény van, hogy ezt nem szabad. Hogy én délutánig itt, utána éjszaka ott, és reggeltől megint itt, ez gyakorlatilag törvénysértő.
Akkor nem is történik ilyen valószínűleg.
Dehogy is nem történik, nagyon sok ilyen történik, ezt megint az ellenőrzés és a megfelelő szankciók, illetve a kontroll hiánya. Az, hogy egyébként valaki a szabad idejében magánellátásból dolgozik, ezzel semmi hiba nincs, azonban a megfelelő pihenésre szüksége van. Egyrészt, ha nem akar idő előtt megebedni, másrészt pedig azért, mert az orvosnak viszont a betegnek pihent orvoshoz van joga.
Azt, hogy milyen ellátásnak mire van joga, azt hogyan akarják szabályozni? Nyilván a közfinanszírozott állami ellátásban bármit meg lehet csinálni. Hol húznák meg azt a határt, amit már a magánellátásban nem lehet megcsinálni?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Én azt hiszem, hogy ezt nagyon nehéz így megállapítani. Nyilvánvaló, hogy a probléma ott van, és nagyon jól rátapint arra, hogy a magánellátásban megjelenő szövődményeket a magánellátás sok esetben nem képes kezelni, és ezért visszaküldi az állami ellátásba annak a legmagasabb szintjére, ahol irdatlan költséggel kell megpróbálni helyrehozni azt a hibát, amit elkövettek, vagy nem követtek el hibát, csak egyszer nem tudták uralni a helyzetet. Ezt nem látom, és nem is szakmám, és nem is tisztem pontosan, hogy megmondjam, hogy akkor meddig magán és honnan állami. Azt gondolom, hogy alapvetően arra kell ügyelni, és erre kell a szakmai kontroll, hogy mindenki csak olyan fába vágja a fejszéjét, amit végig is tud vinni.
De el volna a magyar egészségügyi ellátás általános teljessége a magánellátások nélkül ma? Az emberek igénylik, viszik oda a pénzüket.
Hát nézze, ez egy kétosztatú dolog, azért viszik oda a pénzüket, mert nem tudnak időben megfelelő ellátást kapni az államiban, ez kétségtelen, és ez az államinak a hibája, és az elégtelensége, lásd várólisták és egyebek. Valami olyan extrát akar, amit a világon mindenütt akarhat, Németországtól Amerikáig, még gyorsabb, még soron kívüli ellátást, adott esetben extra fizikális körülményeket és egyebeket, amikre neki pénze van, ezt pedig igenis a magánellátásban lehet biztosítani, és ennek ezzel semmi baj, az ég adta világon nincsen.
Az orvosképzés állapotán kell most változtatni, vagy az úgy jó, ahogy van?
Számtalan alkalommal felmerül az, hogy az orvosképzésben egy gyakorlatiasabb irányt kellene venni. Nem bátorkodnék itt és most belebeszélni az egyetemek autonómiájába. Az biztosan szükséges, hogy az egyetemek megállapodjanak abban, hogy mindegy legyen az, és azt gondolom, ez ma is nagyjából mindegy, hogy valaki Pécset, Budapesten, vagy akár Szegeden, vagy Debrecenbe képződik, mint medikus. E tekintetben azt gondolom, hogy egy elég jó egységes képzés van. Itt a gyakorlatorientáltságra nagyobb hangsúlyt kell helyezni, ez biztos. Nemzetközi összehasonlításban nagyon magas szintű elméleti képzés mellett egy picit, vagy nem is olyan picit a gyakorlati képzés háttérbe szorul, aminek, hangsúlyozom, megint oka a paraszolvencia. Mert a gyakorlati gyakorlatvezető, akinek a klinikán tanítania kellene, az közben rohan operálni, rendelni, és a többi, és a többi. A medikus megmarad magára, számtalan ilyen példa van. Aminél nagyobb problémát látunk, az a szakorvos képzés és a folyamatos orvos továbbképzés. Ott egy egységesebb képre és egy egységesebb nomenklatúrára volna szükség. Ott álláspontunk szerint túl nagy a szabadosság vagy szabadság. Nem volt rossz az, amikor volt orvos továbbképző egyetemünk, aki az egész országban egységes nívón vitte és határozta meg a szakorvos képzés és különösen a folyamatos orvos továbbképzés követelményeit.
Azt mondta az előbb, hogy szinte minden szakmában van hiány. Ez a képzésben is megjelentkezik. Már? Tehát a medikusok tudják, hogy milyen szakmában nem akarnak menni?
Ezt nem tudom megmondani. Ugye azt tudni kell, hogy Magyarországon az általános orvosképzése a szabály, tehát ez úgy zajlik, hogy a 6. év végén ő úgy jön ki, mint medikus univerzász, magyar általános orvos, és utána dönti el, hogy hova szeretne menni, milyen rezidentúrát kezd el, és oda ugye egy felvételi eljárásba kerül bele. Nyilvánvalóan igyekszik tájékozódni, hogy melyik területen és melyik pályán milyenek a képzettség, illetve bocsánat, a hozzáférési lehetőségek, de azt mondhatnám, hogy nagyon ritka kivételtől tekintve bármelyik pályán várják őket.
Azt a problémát, hogy a diagnózist az orvosok magyarul is mondják meg, írják le, ezt lehet valamikor ebben az életben még elérni?
Természetesen.
Vagy nem szükség, vagy nincs erre szükség.
Dehogy is nincs szükség. Ezt úgy hívják, hogy betegkommunikáció. Ketté kell választani. Van egy orvosi kommunikációs rendszer, amelyben a szakma egymással értekezik és dokumentál, és ennek latina nyelve, és ez azt gondolom, hogy így jól van, és szerint véleményem szerint így is kell, hogy maradjon. De ez nem váltja ki azt, és nem is helyettesíti azt, hogy a beteggel meg beszélni kell. Amiatt a túlterheltség miatt, amiről eddig több árnyalatban ma beszéltünk, oka és következménye, hogy a beteggel nem kommunikálunk helyesen. Nagy hiba, nincs rá elég idő, és ez nagyon nagy hiba, mert álláspontom szerint a beteg panaszok és a félre kommunikáció és egyáltalán egy csomó, még adott esetben szakmai hiba is elkerülhető volna, hogyha kellő időt szánnánk a kellő szintű és megérthető beteg kommunikációra. Tehát erre nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni.
Elektronikus egészségügyi szolgáltatási térrel vannak tapasztalataik, mert korábban másokkal arra jutottunk, hogy a szakorvosi ellátásban nem nagyon megy, a patikákban remekül fut, mert egyébként nem működhetnének, meg az alapellátásban is jól megy. Van tapasztalatuk?
Ez egy egymásra épülő rendszer, nyilvánvaló, hogy az első fókusz az volt, ahogy ön mondta, hogy induljon meg a legnagyobb volument képező, vagy a mindennapi pillanatnyi gyakorlatban állandóan pörgő, ugye receptúra, gyógyszerrendelés, mert ennek a összes gazdasági következménye, nyomon követhetősége egyébben nagyon fontos. Ez hála Istennek úgy néz ki, hogy beállt. Talán még jobban, vagy hamarabb is beállt, mint ahogy sokan számítottak rá. A szakorvosi ellátásnak a ráépítése egy következő lépcső, aminek ugyanakkor meg kellett indulnia, de nyilván nem oda fókuszáltak. De most ezt is nyugodtan már rá kell építeni, novembertől jön már a magánegészségügyi ellátásnak a kötelező belépése, ami egy nagyon nagy dolog, és nem a magán ellen van, hanem az a rengeteg nagyon értékes szakmai adat, ami képződik a magánellátásban. Gondoljunk csak bele például egy nőgyógyászati eset. Sorgalmazzuk azt, hogy a hölgyek legalább évenként menjenek el méhnyakrák szűrésre. Nagyon sokan ezt magánellátásban végeztetik el, ilyen-olyan okból kifolyólag. Semmi probléma nincs vele. De hogy ezek nem kerülnek be, nem kerülnek kvázi a beteg érdekében azért az egészségügyi közkincs adattárra, amiben dokumentált, hogy igenis sokkal jobb bizony a statisztikája méhnyakrák szűrésnek, mint amilyenre gondolnak valójában, mert eddig a magán nem került bele. Ezeknek a bekerülése egy olyan értékes közkincs adat halmazzá válik, amelyben sokkal jobban lehet kontrollálni, hogy ne kelljen felesleges vizsgálatokat végezni, hogy hogyan dolgoznak a doktorok és a többi.
De a felesleges vizsgálatot ki mondja meg? Az ember úgy van vele, meg az orvos is, hogy lehetőleg még egyszer elvégezteti az a biztos, amit én magam csináltam alapon. Nem? Nem így működik most?
Lehet, hogy még egyes helyeken így működik, de ezzel a gondolatmenten szakítani kell, és hogyha az ott vannak a megfelelő leletek felsorolva, és nincs alapvető valamilyen konkrét kétség arra nézve, hogy például az azóta a vizsgálat óta eltelt időben a beteg állapota változása miatt szükség van akár viszonylag hamar mondjuk egy újabb laborvizsgálatra, akkor igenis azokat a vizsgálati eredményeket használni kell. No, itt jön be a betegbiztosítónak az szerepe, amelyik szerencsétlen szintén le lett rendesen pusztítva, ha neki volna megfelelő szakember gárdája, aki azzal foglalkozik, hogy ezeket ellenőrzi, és erre való majd az EST, hogy itt kontrollálják, hogy kérem szépen, itt szükségtelenül történnek redundáns, tehát ismétlődő vizsgálatok, és ezeket adott esetben a biztosító nem fizeti. Tehát itt ez egy összeérő rendszer, aminek most az építkezésében vagyunk.
De akkor az orvosnak még a biztosítótól is rettegnie kellene. Most csak a páciens retteg, hogy rátöri az ajtót.
Nézzél, ő rettegésről beszél. Én azt mondom, hogy a világ boldogabbik végén, ahol a magyar lakosság és a magyar orvosok kar számára vágyott módon történik az egészségügyi ellátás, ott bizony, az ön megfogalmazása szerint, az orvos retteg a biztosítójától, máshogy mondom. Igenis, megvannak a szabályok, amiket be kell tartania, és azokat számon kérik rajta. Ha azokat betartja, akkor ezzel a beteg érdekét is szolgálja, de ugyanakkor jól megél. Ha nem tartja be, akkor viszont fizetnie kell.
Alaptörvénybe kerülne be javaslatuk szerint a megfelelő szakmai színvonalú és hatékony egészségügyi ellátáshoz való jog. Az egyén különbözőségeit, hogy én pálinkával kezdem a napot és egy szivart elszívok utána, ezt hogyan súlyoznák be egy ilyen alaptörvényi szabályba?
A kérdés nagyon jó. Ha engem kérdez, akkor mindenképpen valahol meg kellene jelenítenie, akár az egészségfinanszírozásba, akár a biztosítási összegekbe, akár egyéb módon azt, hogy az egészség tudatos magatartás, avagy az egészség romboló magatartás, az legyen egy pozitívan vagy negatívan befolyásoló tényező. Ez nem feltétlenül az alaptörvényben kellene megjelenjen, ezt meg lehetne jeleníteni gyakorlatilag járulékfizetésben, meg lehetne jeleníteni úgy, hogy aki rendszeresen részt vesz bizonyos szűrővizsgálatokon, amelyeket az állam biztosít, azok kedvezményben részesülnek, avagy másik oldalról, másik verzió, ha nem vesz részt, akkor ezt szankcionálják. Itt a pálya sokféle. Ez megint egy kényes politikai kérdés.
Szűrőprogramok indításában hol lát még szükséget?
Nézd, a szűrőprogramok indításával kapcsolatban elsősorban megint a probléma ott van, hogy a szűrőprogramokban való részvételt sokkal jobban motiválni kellene. El lehet mondani azt, hogy most elindul a megint, már nem tudom, hanyatszor a vastagbél szűrési program, de még a kedves beteg még arra sem hajlandó, hogy elbalagjon, kézbe vegye azt a kitet, amivel a saját székletélből két mintát beküld, addig gyakorlatilag miről beszélünk.
De hogy lehet motiválni? Rémizgetéssel?
Nem hiszem, hogy rémizgetéssel. Nem tudom, ugye nincsenek pontos dohányzási statisztikáim, de úgy látom az ismeretségi vagy a környezetemben, ahol dolgozom is, hogy azáltal, hogy mindenféle rettenetes képek jelentek meg a cigarettás dobozoknak az oldalán, Európai Uniós szabály ez egyébként, attól bizony érdemben nem csökkent a valóban dohányosok száma, azokat ez nem érintette meg annyira. Viszont azokkal a szűrésekkel és az azokon való részvételnek, akár a mondom promotálásával, akár pedig annak elmaradásának szankcionálásával, illetve hát bizonyos káros szenvedélyek tartós fenntartása esetén elgondolkodni azon, hogy hát ha valaki napi egy csomag cigarettát elszív, akkor másképpen essék az ladba mondjuk egy komolyabb tüdőbetegség esetén az ő ellátása, mint annak, aki életében nem vett kezébe cigarettát. Én azt gondolom, hogy ez nem egy ördögtől való gondolat.
Jó, de mit csinálnak például a mentősökkel, akik rettentő stresszben dolgoznak? Nem egy egészségjavító dolog.
Ott sem dohányzik mindenki.
Nem a dohányzásra, hanem hogyha valakinek olyan a munkája, hogy öli a szervezetét. És hát választhatna másik munkát is, lehetne horgászoktató is.
Én azt gondolom, hogy ez egy érdekes megközelítés, amelyben azt mondom, hogy ebben az esetben, a konkrét példánál is maradva, az illető társadalomért áldozatot hoz, ha olyan állást vállal, tehát ezt nem szankcionálni, hanem támogatni kell. És az ilyen munkakörben dolgozók, de lehet ez egy traumatológus sebész, vagy egy sürgősségi orvostan szakorvos is, vagy akár egy intenzivológus, ugye, ezeket mindenféleképpen támogatni kell, hiszen egyébként, ha a kedves hallgató nem tudná, akkor elmondom, hogy a halálozási statisztikában az orvos kar vezet, és a leghalandóbbak az egész magyar társadalomban az orvosnők.
Szakmánként bongbontásuk erről? Már elnézést?
Nincs. Ez általános
statisztika. Tehát általános statisztika? Igen. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen területen dolgoznak?
Hát nem, nyilván nem mindegy, de a statisztika nincs szakmánként. Nem tudok róla, hogy szakmánként szét lenne bontva. Nyilvánvaló, hogy bocsánat, senki ne vegye rossz néven, de egy nyugalmas szakmában, egy, tudom én, egy beszélgetős, vagy egy kis pepecselős szakmában, hogy ilyen csúnyán fejezem ki magamat, más a stresszfaktor, mint egy sürgősségem, vagy egy intenzív osztály. Hát ez evidens.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallották az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin és Fekete Szalóki Zoltán felelős szerkesztők és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.